Krisztusban, szeretett testvéreim! Van az új szövetségi szentírásban négy olyan könyvecske, pontosabban levél, amely mindössze pár vers. A legrövidebb János apostolnak a második levele, ez 13 versből áll, aztán a harmadik levele ugyancsak János apostolnak, az 15 versből, a Júdás levél 25 versből, és a Filemonhoz írt levél szintén 25 versből. Ezek a levelek, szentírási könyvek minden rövidségük ellenére Isten igéjét tartalmazzák, és rövidségük semmiképpen sincsen kölcsönös arányban mondani valójukkal. Hát annak dacára, hogy rövid könyvek, egy szuszra el lehet őket olvasni, igen-igen fontos üzenetet tartalmaznak. A Szent Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből olvastunk föl a mindössze 25 versnyi könyvecskéből pár verset, a 9-10. Verseket, illetve a 12-től 17. verseket. És hogy megértsük ennek a rövid szentírási könyvnek és az ezen belül is felolvasott rövid kerésznek az igen-igen fontos üzenetét, ahhoz kérem engedjék meg, a kicsit távolabbról kezdjem ennek a könyvnek az ismertetését. Azzal kell kezdenem, hogy a rabszolgaság, mint intézmény, az egész ókorban ismert volt, majdnem az akkor ismert világon mindenütt. Rabszolgává úgy lett az ember, hogy rabszolgaszülőktől született, vagy hadifogságba került, vagy pedig hát emberek elrabolták őt, vagy pedig előfordult az, hogy úgy eladósodott, hogy el kellett adnia önmagát rabszolgának, hogy így tudjon törleszteni. A rabszolgák munkája is igen széles skálán mozgott, a legnehezebb sorsuk volt azoknak, akik bányákban, gályákban, ültetvényeken vagy a nagy építkezésekben dolgoztak. Amivel jobb volt a helyzetük azoknak, akiket a háztartásba osztottak be, és úgynevezett voltak a luxus rabszolgák, akik igazán szerencsésnek tudhatták magukat minden nyomorúságok ellenére, ezek többnyire a művelt rabszolgák voltak, akik, mert gazdájuk nem tudott írni és olvasni, hát ők vezették gazdájuknak a gazdaságát, üzleteit, vagy pedig éppen a gazdájának a gyermekeit nevelték. Tudjuk, hogy Rómában görög rabszolgák tanították a római előkelőségnek a gyermekeit. A rabszolgaság intézménye a zsidóságon belül is működött, de sokkal humánosabb volt, mint bárhol, mert a mózesi törvények világosan előírják azt, hogy még a rabszolgát sem volt szabad dolgoztatni szombaton. A pihenő nap állatnak, embernek egyaránt kötelező volt, és ha lehet Isten valaki zsidóként lett rabszolgája zsidó testvérének, mert korábban egalitáriánus rendszer volt, ezért a mózesi törvény arra kötelezte a zsidó rabszolgatartót, hogy zsidó rabszolgáját a 7. évben felszabadítsa. Tehát ha valaki rabszolga lett, akár mert eladósodott, 7 év után újra szabad ember lett belőle. Most ha valaki átnézi az evangéliumokat és azt keresi benne, hogy vajon Jézusnak mi volt a véleménye a rabszolgasággal kapcsolatban, akkor eleve el kell mondanom, hogy ilyen kitételt nem fog találni, ahol Jézus ezzel a témával foglalkozna, de hogy Jézus minden egyes embert egyformának tartott Isten színe előtt, arra viszont rengeteg utalás van, hiszen beszél a felebaráti szeretetről, vagy pedig hát a szegények melletti kiállása is pontosan ezt sugallja, hogy Jézus szemében mindenki egyforma volt. És ezt a mentalitást, ezt a gondolkodást vette át az ősegyház is, mindenkit egyformának tartott. A levelet, ha meg akarjuk határozni műfajilag, akkor azt kell mondanunk, hogy egy rabszolga, egy szökött rabszolgáért közben járó levél. A címzetje Filemon, egy gazdag, kolosszei úriember, aki keresztény, akinek valószínű még ezen kívül más rabszolgái is lehettek, és akinek akkora háza volt, hogy az ő házába gyűltek össze a kolosszei keresztények bemutatni a legszentebb áldozatot, amit akkor ők kenyértörésnek hívtak, kenyértörésnek mondtak. A levél megírásának az indítéka közbenjárás egy rabszolgáért. Ez a rabszolga megszökött gazdájától, és ez nagyon komoly dolog volt, mert az ilyen szökött rabszolgákat üldözték, és ha elfogták, akkor akár kivégzés is lehetett a vége. De ő mindenképpen gazdáját megkárosította azzal, hogy megszökött tőle, és ez idő alatt nem végezte azt a munkát, ami egészen biztos, hogy gazdájának hasznot hajtott volna. A lényeg az, hogy fölkeresi Pál ez a szökött rabszolga, megkeresztelkedik, így fogalmaz a levélben, hogy bilincseimben én adtam életet. Itt az örök életről van szó, amit a keresség alkalmával veszünk birtokba, és Pál ezzel az ajánló levéllel visszaküldi egykori gazdájához. És ha szépen magyarázza, hogy én megtarthatnám ezt az embert magam mellett, később ott is találjuk Pál apostol társaságában a missziós úton Onesimust, az egykori szökött rabszolgát, de nem akarja, hogy Filemon kényszerűségből tegyen jót, visszaküldi, visszaadja, rendelkezésre bocsátja, és azután pedig ő azt tesz a rabszolgával, amit akar, mondtam, kiderült a későbbiekben, hogy újra szabaddá tette az evangélium szolgálatára. De visszafogadja a rabszolgát Filemon, hiszen tisztában van azzal, hogy keresztényként ez az ember most már többé nem beosztotja neki, hanem igenis testvére Krisztusban. És amiután így elmondtam a levélnek a hátterét, akkor most már az a kérdés, hogy mire tanít bennünket anyaszentegyházunk, miért olvastuk a mai évközi 23. vasárnapon ezt a levelet. Azzal kell kezdenem, kedves testvéreim, hogy a Szentírásban még az információ is Isten ígéje. Az információk mögött is van olyan tanítás, ami bennünket gazdagabbá tehet, hiszen a Szentírásban egy szó, egy betű nincs fölöslegesen leírva, mindennek jól átgondolt, a Szentlélek bölcsességét bizonyító oka van, tehát ennek is, ennek az információnak. Hát legelőször e levél által betekintést nyerünk az ősegyház szervezeti formájába, amelyet ilyen házi közösség szóval lehetne meghatározni. Ebben a korban még nincsenek templomok. A templomok csak 313 után kezdenek épülni, amiután Nagy Konstantin császár kiadta a híres milánói ediktumot. Azelőtt a kereszténység katakombákban szinte megbújva létezik, él, hiszen mindenki üldözi őket, zsidók, pogányok, császárok, helytartók, mindenki. És ekkor körülbelül 55-60 táján vagyunk, amikor ezt a levelet Pál apostol megfogalmazza. De ezek a házi közösségek jók voltak arra, hogy a keresztények testközelből ismerjék meg egymást. Mert az előkelőnek le kellett ülni a szegény mellé. Azután pedig ezeket a házi istentiszteleteket egyfajta agapé szeretet vendégség követte. Akkor elővette a szegény is a maga elemózsiáját, és a gazdag is asztalt terítette. És így szembesülhettek azzal, hogy kim tudnék én segíteni, ki az, aki rászorul az én töbletemre, és ez vezetett el oda, hogy az őskeresztények nagyon-nagyon odafigyeltek egymásra, mert ezeken a szoros kis közösségekbe járás révén nagyon-nagyon megismerték egymást, és ettől kezdve mindenki tudta, mi a dolga. A Filemonhoz írt levél pedig egy egészen konkrét dologban hoz intézkedést. És egy nagyon fontos dologra hívja föl egyben mindannyiunknak a figyelmét. És pedig arra, hogy a Krisztusba vetett közös hit új helyzetet teremt mindenkinek az életében. És ezt az új helyzetet, amit ezt megteremt, ezt a Galata levélben fogalmazta meg Pál apostol a legszebben, ezért ezt szeretném idézni, ott azt mondja, nincs többé zsidó, sem görög, sem rabszolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert mindannyian egy vagytok Krisztus Jézusban. Tehát lehet valaki előkelő, brilliáns gyűrűkkel, akármilyen megterített asztallal, és lehet valaki nagyon szerint, talán elé sem meri venni a maga elemózsináját, vagy lehet éppen Filemon, a több rabszolgával rendelkező gazdag úr, vagy éppen lehet a szökött rabszolga Krisztusban, ezek mind eltűnnek, hogy én nagyobb vagyok, én értékesebb vagyok, eltűnik a bőrnek a színe, eltűnik a társadalmi beosztottság, a vagyonbeli különbség, Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk, csak egy dolog számít, a szeretet. És Filemonnak ezért kell gyakorolnia egykori szökött rabszolgájával szemben a szeretet parancsát. És van még egy nagyon fontos üzenete ennek a levélnek, pontosan Pál apostolnak a bölcsességét mutatja be. Pál apostol nem ment szembe a korabeli mentalitással, hogy emberek, a rabszolgaság az egy elítélendő, csúnya dolog, megalázza az emberiséget, hát biztos egy pár ilyen rabszolgatartó kinyírta volna az apostolt. Mert a forradalmak is szoktak általában végződni, hogy kinyírják a hőseiket. Pál apostol belső erjedéssel, a társadalom mentalitásának az átalakításával próbálkozik, és sikerrel. Próbálja azt a lelkületet tudatosítani a keresztényekben, hogy mindenki egyforma Krisztusban, nincs görög vagy zsidó, rabszolga vagy szabad, Isten előtt a rabszolga is pontosan olyan értékes ember, mint a gazdája. És hát úgy szépen lassan átment a köztudatba, és hát nagyon jól tudjuk, hogy a kereszténység félhódításával a rabszolgaság is felszámolta önmagát. Persze voltak ezek a dél-amerikai, talán még mai napig is sok helyen működő kilengései az ügynek, de azt hiszem ez az emberiségnek a szégyen foltja, hogy még ilyenről egyáltalán beszélni kell. És akkor most az a kérdés, hogy én, aki ma Isten igéjét hallgattam itt a keresztelő Szent János plébánia templomba, mit vigyek magammal üzenetként erre a hétre? Én mondandómat négy rövid pontban próbálom testvéreimnek megfogalmazni. A legelső az, hogy szabad, sőt igen-igen szép keresztény szeretet gesztus, ha felhasználjuk kapcsolatainkat, és segítünk másokon. Amikor Pál apostol barátságát Filemonnal felhasználta arra, hogy közben járt annak érdekében, akkor nagyon szép dolgot tett. És ez helyes. Hánya és hányunknak vannak vidéken ismerősei, rokonai, barátai, akik betegek. El kellene jönniük a kórházba, ide Marosvásárhelyre, de hol kezdjék szerencsétlenek? Ha beállnak oda valahol a folyósóra, rá sem néz senki. Nagyon, de nagyon szép dolog, ha én vagy bármelyikünk ismerünk egy orvost, egy ápolót, egy ott dolgozó embert, és egy jó ügy érdekében ezeket a kapcsolatainkat igénybe vesszük. Ezt üzeni a levél. Szabad, szép dolog, a szeretetnek a gesztusa, tegyünk ilyet, mert annyian vannak vidéken, akiknek orvoshoz kellene jutniuk, de nem tudnak eljutni, mert tudják, melyik ajtón kell koppantani. És ha én tudok segíteni, akkor ez szép dolog, tennünk kell. A másik, vannak dolgok, amit nem lehet forradalommal megváltoztatni. Most folyik velünk párhuzamosan a Kalkutai Teréz anyának a szentélyavatása, állítólag a televízió közvetíti, gondolom azért vagyunk ilyen fokhíjasan ma. Kalkutai Teréz anya egy olyan világban élt, dolgozott, ahol kasztokra bomlott a világ. És egyik kasztból nem volt átjárás a másikba, és a kaszton kívületet pedig még embernek sem nézték. Ő is egy bölcsasszony volt. Nem azt kezdte hirdetni újságban, rádióban, szóval, ahogy csak tehette, hogy emberek, ez orbitális marhaság, ilyet ne csináljatok, ez nem szép dolog, hanem utcára ment, és elkezdte fölszedni a kidobott gyerekeket, a kukába dobott öregeket, igen, ilyeneket, a leprásokat, akikkel nem törődött senki, megmutatva azt, hogy nekik is van emberi méltóságuk, ők is emberek. És a szeretett misszionáriusai, a rend annyi szép gesztust tárt a világ elé, bemutatva azt, hogy igenis egyformák vagyunk. És ez is a csendes forradalomnak a része. Érte, a gyakorlatba ültette azt, amit Krisztus mond, hogy az Atya szemében mindannyian egyformák vagyunk. A harmadik gondolat, a rabszolgaság legalábbis tájainkon úgy néz ki, mintha a múlté volna. De én megkockáztatom azt, hogy kimondjam, kedves testvérek, ennyi rabszolgával még ember nem találkozott, mint amennyi rabszolga a tájainkon van. Annyian megszállottjaik a saját butaságaiknak, de ott vannak az alkohol, a cigaretta, a karrier, a pénz, a szex, és nem tudom miknek a rabjai, a megszállottjai, a rabszolgái, akik nem tudnak szabadulni ennek a karmai közül. És ahogy Pál apostol közben járt a szökött rabszolgáért, úgy én is megtehetem, hogy imádkozok ezekért az emberekért, hogy jobb belátásra jussanak, hogy megcsömöröljenek fogvatartójuktól, és próbáljanak szabaddá lenni, próbáljanak szabad emberként ezektől függetlenül élni. És a negyedik, tehát ha éppen én vagyok rabszolga, én vagyok valami megszállottságnak, valami bűnös dolognak a rabja, és nem tudok kimászni belőle. Ettől szenvedek, kínlódok, de csak ott vagyok újra és újra. Mit tehetek? Beismerem tehetetlenségemet, egész ügyemet Isten irgalmas kezébe teszem, és igénybe veszem a szentjeinknek a közbenjárását. Majd mindenik szentünk valamikor rabszolgája volt valaminek, egy megszállottságnak, egy kapcsolatnak, egy bűnnek. Ezek a szentek örömmel imádkoznak értünk, örömmel járnak közbe értünk, ami kérjük az ő közbenjárásukat. Persze én is meg kell tegyek minden tőlem telhető, és akkor az én igyekezetem, és az ők imájuk előbb-utóbb meghozza azt a győzelmet, amire szükségem van, hogy talpra álljak, hogy szabad emberként járjam az életútat. Úgy gondolom, kedves testvéreim, ez volt benne a mai Szentleckében üzenetként, és nem is kevés. Ezt megpróbáljuk megélni, akkor az életünk biztos, hogy jó irányba fog haladni. Amen.